Az oktatás már egyszer meg lett reformálva, mert az eltelt 10 év egy oktatási reformból. Tehát láthatóan ez nem hozott megoldást, most lesznek ezek a javaslatok, és gondolom egy ideig nem lesz megint ilyen törvény, tehát megint 5-10 évig el fog döcögni a magyar oktatási rendszer ebben az új rendszerben, az azért egy összesen, ha összeadjuk, ez egy nemzedéknyi elvesztegetett idő lesz.
Ez itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja, Lakner Zoltán politológusa, én Benyó Rita vagyok. A legfontosabbak, amik az elmúlt időszakban történtek, amerikai vízummentesség megnyírbálása, árstopp vége, pedagógus életpályamodell részletei, és mondjuk tusványos tanulságai, vagy annak utózöngéi. Ezeket a témákat lenne jó szerintem, hogyha körbejárnánk, plusz az árstoppal egyben véve az új kötelező akciózásokat. És akkor kezdjünk is ezzel, mert hogy ugye a héten vezették ki, már apró tapasztalatok látszódnak, de talán most így, hogy másfél évvel telt így árstoppal együtt, és ennek a vége talán tudunk összegezni, hogy ez pusztán egy politikai termék volt, érdemi segítség volt, ha igen, akkor ez egy kormány kampányigéret végét is jelenti, mi mindent jelent ez?
Az infláció okairól nagyon sok vita zajlott az elmúlt másfél évben, és azért azt fontos elmondani, ha bár én nem vagyok közgazdász, tehát a diplomám nem erre érdemesít, de hát ha az ember az adatokat elkezdi böngészni, akkor azt látja, hogy például az élelmiszer árak emelkedése 2018-ban elkezdődött, tehát 2018 őszén lehet már olyan cikkeket, közgazdászoktól elemzéseket találni, amelyek arról szólnak, hogy ez az élelmiszer ár emelkedés, ez a kelleténél magasabb, és hogy a kormánynak be kellene avatkoznia. Ez nyilván akkor egy számjegyű infláció volt, tehát elkezdett ugye volt egy időszak, amikor szinte nem volt infláció, sőt, lényegében defláció volt, amikor 2015-16-17 táján, tehát a 3-4%-os infláció ezt képest nem tűnt soknak, de már a 4-5 az emelkedés volt, és ez mind a háború előtti időszak, sőt, ugye ez még a pandémia előtti időszak, amiről szó van. Tehát az a magyarázat, amit a kormány mondott mindenre, hogy ez egy háborús infláció, meg szankciós infláció, ez nyilvánvalóan nem volt igaz, mert ez egy sokkal korábban elkezdődött folyamatnak volt az eredménye. Az árstoppok azok ugye arra voltak elvileg jók, hogy bizonyos kijelölt, hát hogy is mondjam, azért eléggé hasraütésszerűen kijelölt termékkörök esetében lent tartsa az árakat, de egyébként már megemelkedett árakat tartottak egy bizonyos szinten, ugye jól emlékszem, a 2021 októberi árakon árakra kellett visszamenni, illetve azon a szinten történt a befagyasztás, és aztán pedig utána azt lehetett tapasztalni, hogy hát most már vagy most még nem tették talán közzé a júliusi inflációs adatokat, de az elmúlt 10 hónapban, ez mindig a hónap tizedike környékén szokták közzé tenni, de a megelőző 10 hónapban 20% fölötti infláció volt.
Júniusban 29,3%-os volt.
Igen,
az
a megelőző év azonos időszakához képest az összinfláció és az élelmiszerinfláció továbbra is nagyon magas. És most alapvetően, és szóval ez az egészben tulajdonképpen a furcsa, de mégiscsak ez a helyzet, hogy alapvetően azért lehet most kivezetni az árstoppokat, mert az infláció elkezdett lassulni, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nem az árak csökkennek, hanem az áremelkedésnek a növekedési dinamikája lassul, tehát minden drága marad, csak most már kevésbé nagy sebességgel drágul, mint eddig. Tehát ezt jelenti az, hogy csökken az infláció, vagy majd egy számjegyűvé fog változni, és hogy alapvetően azért lehet kivezetni az árstoppokat, mert az infláció attól csökken, hogy magasak az árak. És hogy az embereknek elfogyott a pénzük, ugye vannak adatok arról, hogy milyen mértékben esett vissza a háztartások fogyasztása, ezért csökkennek az árak, mert már lefelé tartó árversenybe kell beszállniuk a kereskedőknek is, hogy ne veszítsenek el még több vásárlót. Tehát most már a kormány akár ki is vezetheti ezeket a fixált árakat, talán ezek, amikre utaltál, a friss tapasztalatok arra mutatnak, hogy nem is emelkednek olyan nagyon ezeknek az eddigi hatósági áras termékeknek az árai, mert már akkora volt eddig az áremelkedés mindenféle más területen, hogy ez már nem követi az áraknak a felugrása. Tehát tulajdonképpen attól csökken az infláció, hogy már olyan magasak az árak, hogy egyre kevesebben tudják megfizetni, ezért ki lehet vezetni ezeket a beavatkozásokat. Szerintem a kötelező akciózás az abszolút egy propaganda termék, és majd hát le fog esni az infláció, nyilván a bázishatás és a már mondott fogyasztás visszaesés miatt egy jóval alacsonyabb szintre, de ezek a magas árak fognak stabilizálódni, ez ezt jelenti.
Az árstopp kivezetése az mennyire a kormány saját ígéreteinek a megszegése? Vagy mennyire mondható azt, hogy beteljesítette a küldetését, és ezért kivezetjük?
Hát ha én kormány lennék, nyilván ezt mondanám, hogy annyira sikeres volt ez a politika, hogy most már nincs szükség arra, hogy fenntartsuk a piacba való ilyen típusú beavatkozást. Nyilván ezt mondják, valamennyire ezt már lehet is hallani. Hosszas elemzéseket lehet tényleg arról olvasni közgazdasági vagy gazdaságpolitikával foglalkozó oldalakon, hogy a kormánynak milyen gazdaságpolitikai hibái vezettek ahhoz, hogy ez az infláció növekedés 18-19-ben elkezdődött.
Ugye most
tehát megoldódik egy probléma, ami a kormány nélkül nem jött volna létre.
Az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben újabb és újabb, bár a kormány nem megszorításnak, hanem költségvetési kiigazításnak szokta nevezni, de nagyon sok ilyen intézkedést jelentettek be, plusz beruházások leállítását, vagy mondjuk, ami most biztos sokaknak húsba vágó, vasútvonalak teljes megszüntetését. De nekem úgy tűnik, és cáfolj meg, ha nem így van, hogyha mindezek jól vannak keretezve, ha egy címke jelszót kitalálnak mellé, akkor minthogyha bármilyen nagy megszorítást is végig tudna vinni a kormány, különösebb botrányok, tiltakozások nélkül.
Nagyon sok minden nem tankönyvszerűen működik a magyar politikában, de az szinte teljesen tankönyvszerű, hogyha egy kormánynak baja van a költségvetéssel, vagy a költségvetésnek van baja a kormány miatt, akkor az ilyen típusú megszorító intézkedéseket a kormányzati ciklus elején kell megcsinálni, hogy lehetőleg mire újra választani kell, addigra erről feledkezzenek meg a választópolgárok. És most szerintem egy olyan szituáció felé megyünk, ez egy prognózisszerűség, nyilván tehát az elemző a múltat sem mindig tudja eltalálni, nem hogy még a jövővel foglalkozzon, de hogy mégiscsak valahogy, mintha egy olyan típusú helyzetbe mennénk, hogy tehát a kormány akkor csinált megszorítást, amikor egy nagyon mély apátiába süllyedt a kormánykritikus közvélemény, beleértve a helyüket kereső pártokat, majd erről fogunk beszélni, hogy milyen helyet találtak maguknak, és nagyon nagy volt az elfordulás tőlük, az egyébként kormánykritikusnak maradó közönség részéről. Ezért aztán a megszorításoknak a politikai hatása, mondjuk a pártok támogatottsági arányai nem nagyon látszott meg. Most pedig majd ugye elindulunk egy következő választási év felé, jövőre 2024 júniusában két választást is fognak tartani, és valahogy, mintha egy olyan atmoszféra kezdene kialakulni, vagy nyilván a kormány ezt igyekszik majd előállítani, hogy hát a recesszió után akkor fog elkezdeni növekedni a gazdaság, a 20%-os infláció helyett mindenki nagyon fog örülni annak, hogy csak 6, ami egyébként nem alacsony, és tulajdonképpen a kormány majd olyasmiket fog valószínűleg mondani, hogy hát a különböző számozott ellenségek által előidézett válságból ismét kivezette az országot, és egyébként egy tényleg javuló közhangulat lesz ehhez a sok rosszhoz képest, ami történt. Tehát az, hogy az ellenzék nem tudta kihasználni ezt az időszakot, ami azért hasonlítható szerintem a 2006-7-8-as-9-es megszorítás sorozathoz, azért itt nagyjából 3 megszorító csomag volt tavaly nyár közepe óta, és a kormány talán 4-szer futott neki, hogy eltalálja a 2023-as kiadások és bevételek tényleges arányát. Szóval nagyon-nagyon komoly gondok vannak politikailag, igazából nem történt semmi, és én azt hiszem, hogy most az ellenzéknek, vagy bárki, akit ellenzéknek nevezünk, sokkal nehezebb helyzetben lesz ez hogy fogást találjon a kormányon, akkor, amikor ehhez képest tényleg elkezd javulni a hangulat, és hát a kormány propagandát ismerve feltétlenül ők ezerrel fogják nyomni, hogy ők személyesen a két kezükkel oldották meg ezeket a gondokat. Még egyszer hangsúlyozom, egy csomó olyan gondot, amit ők maguk idéztek elő, nem csak a külső körülmények.
Nem először beszélünk róla, de mégis mi lehet az oka annak, hogy tálcán van kínálva nagyon sok lehetőség az ellenzéknek, és mondjuk tavaly még lehetett azt mondani tavaly nyáron, hogy nyalogatják a sebeiket, megpróbálnak feleszmélni a választási vereségből, de hát eltelt most már egy és negyed év azóta. És minthogyha ugyanabban az állapotban lennének.
Ilyenkor az elemző az összehasonlítás eszközével él talán, hogy jobban meg tudjuk világítani a különböző szituációk közötti hasonlóságokat és eltéréseket. Ja, én is említettem az előbb 2006-ot, ami egy ilyen szimbolikus éve a magyar politikának, az összödi beszéd miatt, illetve azt hiszem alapvetően amiatt, mert hogy a Fidesszel szembeni politikai oldal összeomlása akkor kezdődött. De mégiscsak az a politikai hátraarc, ami megtörtént 2006-ban, azzal szerintem összehasonlítható a 2022-es politikai hátraarc, tehát, és ami azóta is tart, erre nagyon pontosan utaltál is a kérdésedben, tehát meghatározó, jellegadó intézkedéseit vonja vissza a kormány, tehát az, hogy a csokhoz hozzá kell nyúlni, hát nem tudom még mi van ezen kívül, tehát hogy ez innen már csak egy lépés az adókedvezményekhez való hozzányúlásán, és inkább a csoknak is vannak adókedvezmény vonzatai. Viszont ugye 2006-ban, most a média környezet részt nem tudom, hogy kell-e ismertetni egy Szabad Európa nevű platformnak a podcastjában, de mindenki tudja, hogy mire gondolok, persze sokkal nehezebb eljutni, sokkal nehezebb az elérés, ezt mindannyian tudjuk a napi életünkben ezt tapasztaljuk. De ugye 2006-ban volt egy politikai blokként működő nagy ellenzéki erő, tehát magától értetődő volt, hogyha valaki kiábrándul a kormányból, akkor ha nem is egy lépésben, de a csalódását követően hova fog tudni egy második lépésben szavazni. Azon kívül pedig hát másképp is kezelte az akkori Fidesz a politikai helyzetet. Egyrészt ugye egymaga volt, tehát nem 6, meg 8, meg nem tudom hány szervezet adott ki napi 20 darab közleményt. Jó, igen, majd egy másik adásban. Hanem teljesen világos volt, hogy kire és az ő üzenetei közül mire kell figyelni. Tehát teljesen egyértelmű impulzusokat kaptak a választópolgárok a helyzet értelmezéséhez, akkor is, hogyha a Fidesz akkori helyzet értelmezése sok szempontból hamis volt. A másik pedig, és ezt viszont, illetve hát részben ugye ennek is, vagy erre is természetesen a mai ellenzék ráhatással élhetne, hiszen az, hogy a korábbi összefogás mantra helyett most van egy szétválás mantra, ez ugyanúgy nem old meg bizonyos politikai stratégiai kérdéseket, tehát az, hogy mi az alapja a kormány, illetve a rendszer kritikának, és hogy hogyan generálható egy olyasfajta egységes ellenerő, amely hát egyszerűen a hihetőség benyomását kelti, amikor a Fidesz kritikát megfogalmazza. Hát ez a politikai művelet, amit el kell végezni. Ugye erre egy kísérlet van a DK-nak, az a dominancia kísérlete, amivel az ellenzéki oldal legerősebb pártjaként próbál maga mögé besorolni mindenkit. Erről korábban is beszélgettünk, meg nyilván később is fogunk beszélgetni. Szóval ez is része lehetne nyilván az ellenzéki politikai műveleteknek. Tehát valahogy mégiscsak el kellene dönteni, hogy mi a közös viszony a rendszerhez, mert autoritár rendszerekkel szemben sehol nem aratott még 8 külön listán induló párt sikert. Szóval én ilyen példát nem ismerek. A másik pedig az, hogy 2006-ban, és persze ez viszonylag szerencsés volt akkor Orbán szempontjából, hogy egy azon évben volt a parlament és az önkormányzati választás, tehát azonnal tudott egy kiutat kínálni, egy feladatot adni, egy célt megfogalmazni az elégedetlen választóknak, azt mondta nekik, hogy hát ez a harmadik választási forduló, hogy válasszunk ellenzéki önkormányzatokat, amelyek mint egy felsőházként majd fölbírálják a kormány döntéseit.
2019-ben az ellenzéktől is meghallgatott.
Így van, és őszintén szóval én már tavaly nyáron sem értettem pontosan, idén évelején meg végképp nem, hogy hát tudjuk, hogy 2024-ben lesz egy választás, tehát legalább ez a cél megfogalmazódhatna, hogy ha tenni akarsz valamit, akkor ezt tudott tenni, mert hát ez bármilyen marketing tankönyv is leírja, nem csak politikai kommunikációs, hogy valami cselekvő üzenetet, bevonó és cselekvő üzenetet érdemes adni, amivel lehet azonosulni, de ami nem olyan cselekvés, ami megugorhatatlan. Tehát a szavazólap bedobása az pont egy olyan politikai cselekvés, ami átélhető és belátható, és igazából ugye ezt az üzenetet sem nagyon fogalmazzák meg a pártok, ami számomra egy kicsit furcsa, egy részük tárgyal egymással arról, hogy hogyan induljanak közös, vagy külön, vagy nem tudom milyen módon az EP választáson, addig nyilván nem is nagyon lehet mondani erről a dologról semmit, hogy szavaz ránk, de majd mindjárt eldöntöm, hogy hányan leszünk ezen a listán, de amúgy vannak más politikai erők, amelyeknek meg nincsenek ilyen ambíciók, és mint hogyha ők sem abban gondolkodnának, hogy tehát mondjuk a DK, vagy a Momentum, vagy a Jobbik sem, mintha ők sem fogalmaznák meg ilyen egyértelmű, felhívó jellegű politikai célként, hogy aki tenni akar valamit, az szavazzon ő rájuk, hanem valahol a távolban van ez a következő választás, és inkább a napi politikai kommunikációnak tényleg az ilyen apró munkája az, ami megjelenik, ami újra mondom, 6-8 párt napi 4-5 üzenete kapcsán teljesen követhetetlen a választópolgárok számára.
Ugye amiben politikai aktivitás volt az elmúlt időszakban, az a tanárok kérdése, a pedagógus életpályamodell kérdése, az utóbbi egy évnek a nagy tüntetéseit, az gyakorlatilag mind pedagógusok vagy diákok hozták létre. Megjelent a státustörvénynek rövidített törvény végrehajtási rendelkezésének a tervezete, amiből leginkább az derül ki, hogy nagyon sok mindenről megfeledkezett a kormány, hogy bele kéne írni. Anélkül, hogy elmerülnénk a részletekben, én inkább most egy kicsit a nagy képről szeretnék beszélni, hogy miközben az látszik, hogy iszonyatos pedagógus hiány van már most, aközben egy folyamatos erőpolitikát mutat föl a Pintér Sándor vezette oktatásért is felelős minisztérium, amitől lehet, hogy még kevesebbeknek van kedve pedagógusként élni tovább. De közben meg talán pont tegnap rakta ki az egyik államtitkár, Hankó Balázs felsőoktatási államtitkár, azt a dicshimnuszt, hogy hát itt sokkal többen jelentkeznek most már pedagógusnak, 29%-kal nőtt a tanárnak, 135%-kal az óvópedagógusnak, és 94%-kal a tanítónak jelentkezők aránya. Ami nyilvánvaló a számokkal való játék, meg nem figyelembevétele a ponthatárok levitelének. De hogy a nagy kép, az hosszú távon miért jó a kormánynak, vagy a Fidesznek? Miért jó nekik az, hogyha a tanárokkal szemben folyamatos erődemonstráció van, igazából a párbeszéd helyett?
Ez visszavezet egy olyan témához, amiről talán érdemes mindig beszélni, és itt van köze például a végrehajtási rendelethez is, tehát a kormányzásnak a minősége és a kormányzás célja. Az, hogy a végrehajtási rendelet során derül ki, hogy egy csomó mindent nem sikerült beleírni a törvénybe, megint csak azt kell mondanom, hogy ez a 2006-7-es reformkáosznak az időszakát idézi. Volt egy a századvég alapítványnak egy nagyon hangzatos Magyar Érdek címet viselő folyóirata, amiben egyébként nagyon klasszak politikai tanulmányok is megjelentek, és hiszem 2008-ban Géfodor Gábor és Tumf István jegyzett egy dolgozatot arról, hogy milyen problémák vannak a magyar közpolitikával, és sok minden mellett hát az érdekegyeztetés hiányát, a társadalmi szereplők kizárását és a magánérdeknek, a közérdek fölé kirekedését említették. Érdemes elolvasni egyébként, mert minden igaz, amit akkor bírálatként megfogalmaztak a mai kormányra nézve. Tehát ebben úgy látszik, hogy van egy állandóság, hogy a Magyarországon a kormányzás minősége ilyen. Ugye van abban egy, hát nem állandóság, ilyen pulzálás, azt hiszem, az elmúlt 30 évre vonatkozóan, hogy hol az történik, hogy érdekcsoportok ellenállása miatt elsüllyednek reformtervek, ennek szerintem a tipikus időszak egyébként a Medgyessy kormány volt, hol viszont a politika azt a következtetést vonja le, hogy azért nem szabad egyeztetni, mert akkor majd fönnakadnak a reformok, és ezért le kell rohanni mindenkit. És majd utána körülnézünk, hogy pontosan mit is csináltunk. Hát nyilván a Fidesz ugye az erőpolitika iránti elkötelezettsége miatt alapvetően erre hajlik. Erről is szólnak tankönyvek. iszonyatosan vastag könyvek szólnak arról, hogy hogyan kell közpolitikát csinálni, és igazából ugye ebben is vannak ilyen változó, egymást váltó iskolák, de abban általában egyetértés szokott lenni nagyon-nagyon széles nemzetközi tapasztalatoknak a földolgozása során, hogy persze iszonyú macerás dolog az érdekegyeztetés, de azért jó, mert hogy egy csomó információ már a döntés előtt bevonódik, tehát a döntéshozók látómezejébe kerül, kibővítik az információs bázisukat, sokkal jobban föl tudják mérni, hogy az, amit döntésként meghoznak, az a terepen konkrétan mit fog csinálni, kinek a helyzetét egy oktatási változtatás esetén, egy tanárnak, egy szülőnek, egy diáknak, egy igazgatónak, hogyan fog megváltozni a munkája, az élete attól, hogy ezt a döntést meghozzák, ez jó vagy rossz, tehát hogy ezt előre föl lehet mérni, és nem utána kell szaladgálni, betömködni a lyukakat. Tehát azért érdemes hosszabb időt rászánni az ilyen változtatásokra, hogy aztán olyan döntések szülessenek, amelyek tényleg javítanak a fennálló helyzeten. Na most persze nem csak szakpolitikai szempontok vannak a kormányzásban, nyilván vannak politikai szempontok is. Ezzel semmilyen gond nincsen, mert hogy milyen irányba viszem el, erről nyilván valamilyen értékrend alapján, meg adott politikai szituációban hoznak meg döntést, de itt van ugye az a probléma, hogy ugye nem véletlenül emlegették ezt a státusztörvényt bosszú törvényként is, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az oktatás az már egyszer meg lett reformálva. Ott például voltak reformok, szerintem ezért nagyon fontos a nagyon rossz kompetencia adatoknak a híre. Nyilván ezeken látszik a pandémiának a lenyomata, ami olyan értelemben természeti csapás, hogy egy vírus okozta a pandémiát, de olyan értelemben meg nem, hogy hát a kormányokat azért tartjuk, hogy az ilyen szituációkban például segítsék az iskolarendszer jobb működését, és tudjuk, hogy semmi nem történt, tehát magukra voltak teljesen hagyva a szülők, a gyerekek, a tanárok, az intézmények, tehát semmilyen kormányzatilag koordinált segítség nem volt, tehát nem véletlen a szövegértésben való visszaesés, de ezt megelőzően is ugye már majdnem 10 év, akkor is már majdnem 10 éve meg lett reformálva az oktatás, és ez jött ki belőle mind, így jött a státusztörvény, már megreformált oktatást, oktatáshoz azért nyúltak megint hozzá, mert hogy a tanárok elkezdtek tüntetni, és alapvetően az ő megregulázásukra jött ki ez a státusztörvény, valamint reagálva arra a szituációra, hogy hát egyre kevesebben vannak a korábbi reformokban bevezetett változások következtében a tanárok. Az is egy izgalmas részlet egyébként, hogy ugye a kormány azt ígérte, hogy a minimálbér alakulásához, ha jól emlékszem, köti hozzá, tehát mindesetre egy fix indexálási módszert dolgozott ki. A Hofmann Rózsa vezette, ki gondolta volna, hogy pozitív példaként fogunk Hofmann Rózsára hivatkozni, a Hofmann Rózsa által vezetett oktatási államtitkárság, és ebből a konjunktúra időszakában 2015-ben jött vissza a kormány, szokás szerint nem megmagyarázva, hogy ennek mi az oka. És akkor így állunk benne ebben a csomagban, tehát hogy az a lényeg, hogy ne legyen mocorgás az egészségügyben, tehát de hogy az oktatásban van egy ilyen utólagos és preventív példastatuálás, hogy hogyan járnak azok, akik bármivel megpróbálkoznak, megpróbálják ugye a szokásos vezénylési módszerrel a munkaerőhiányt valamilyen módon ellensúlyozni. Egy dolog nincs igazán kezelve, mindeközben, hogy hogyan lesz itt minőségi oktatás. Mert ugye az, hogy most többen jutottak be a különböző oktatási szakokra, hát ez a felvételi kritériumoknak a kilazításából következik. És valójában, és akkor itt lyukadok ki oda, hogy a kormányzás célja, hogy itt politikai helyzetek, kommunikációs problémák megoldása, politikai kommunikációs projekteknek a futtatása jelenti a kormányzást, és nem az, hogy van itt egy egyébként szociológiailag körülírható gond, elég sok gond egyébként, a szegregációtól, tehát az egyenlőtlenségek, a szegregációig menő egyenlőtlenségektől a pálya elhagyásig a tanárok oldalán, hogy ezekre kellene megoldást nyújtani. Ezek ilyen egyik probléma után a másik problémának az ugyanolyan adhok jellegű megoldása, ami tulajdonképpen csak abban különbözik a korábbi kormányzati beavatkozásoktól, hogy a Fidesznek sokkal nagyobb ereje van, és sokkal nagyobb hajlama is van arra, hogy az erejét használja, hogy ezeket az adhok megoldásokat keresztül vigye, de ezek nem körültekintő, problémacentrikus, társadalmi problémákra reagáló megoldási kísérletek, hanem hát ezek egy kizárólagos hatalompolitikai szempontból félig meddig végig gondolt, és erőből viszont teljes mértékben keresztül vitt javaslatok, és azért nagy probléma, mert ugye azért mondtam, hogy az oktatás már egyszer meg lett reformálva, mert ez eltelt 10 év egy oktatási reformból. Tehát láthatóan ez nem hozott megoldást, most lesznek ezek a javaslatok, és gondolom egy ideig nem lesz megint ilyen törvény, tehát megint 5-10 évig el fog döcögni a magyar oktatási rendszer ebben az új rendszerben, az azért egy összesen, ha összeadjuk, ez egy nemzedéknyi elvesztegetett idő lesz.
Ami számomra nem világos, hogy a környező példák, a hozzánk hasonló méretű országok példái azt mutatják, hogy azok az országok hosszú távon GDP-be mérhetően lesznek a sikeresek, akik a közoktatásba fektetnek, jól megalkotják, és igazából minden magyarországi szakpolitikai hosszú távú elképzelés is oda lyukad ki, hogy amíg nincs jó közoktatás, addig igazából bármivel is foglalkozunk, az nem fog működni.
Nincs másra példa. Egyszerűen nincs másra példa. Nincs másra példa. De akkor Írországtól Dél-Koreáig. Akkor és mondok még egy dolgot.
Miért nem követjük?
Hát őszintén mondom, hogy passz. Ha komolyan veszem mondjuk, nem tudom, G. Fodor Gábor nyilatkozatait arról, hogy mi a politika szerintem, mi a politika funkciója, akkor abból tényleg az jön ki, hogy ezek a dolgok egyszerűen nem érdekesek, tehát hogy ezek a kérdések föl sem tevődnek. Uh-huh. Ha ezt egy utólagosan hozzágyártott ideológiának tekintem, akkor meg azt kell gondolnom, hogy egyszerűen politikai okokból olyan messzire ment a politikai kormányzásban, ami hangsúlyozom, én politológusként nem fogok a politikai szempontok ellen beszélni, de hogy a szakpolitika, tehát a szakbürokrácia leépítése az nagyon tudatosan megtörtént, a politika felfogásnak az a voluntarizmusa, hogy a politikai akarat megfogalmazása önmagában a politikai megoldás, uh-huh. és ehhez le kell gyártani a szakpolitikai megoldást, és ezeknek nem valamilyen kedvező arányban történő egymásra vetítése zajlik. És aztán pedig ugye van egy ilyesfajta ilyen szociálpszichológiai háttere is ennek talán, hogy egy olyan vezetői csoportpszichózis alakul ki, vagy alakult már ki, amiben nem lehet azt mondani, hogy mi valamiben hibáztunk, vagy még körülírni sem lehet ezt, hanem ez a meghosszabbítjuk uh-huh. bicskéig, és ezt most tényleg nem egy ilyen zsurnalisztikai fordulatként mondom, azt hiszem, hogy ez tényleg egy kormányzati felfogás, hogy bármilyen kritika fogalmazódik meg valamivel kapcsolatban, azért is föntartják, és inkább hozzávarják az összes többi részét a kabátnak, ez az egy gombhoz, és csak egyetlen mondat erejéig hagyd tegyem hozzá, hogy nem csak Írországban, vagy Dél-Koreában, tehát nem csak demokratikus, vagy demokratizálódó országokban, vagy Finnországban lehetett azt tapasztalni, hogy a közoktatáson keresztül történik meg egy ország felemelkedése, Lengyelország, amelyik hát nagyon sok szempontból, ugye a Kaczynski-féle politika nemhogy hasonlít, de tudatosan követi is az Orbáni berendezkedést, ugye Lengyelországban a jobb módú családok támogatása helyett ugye van egy univerzális családi pótlék, egy kvázi gyerek alapjövedelem, amit most még meg is emelnek, teljesen más felfogású politika. Ennek következtében Lengyelországban meredeken zuhant a gyerekszegénység. Magyarország is csökkent a konjunktúra éveiben, de úgy, hogy mondjam, a konjunktúrától, úgy magától valamilyen mértékben, közben sokkal nagyobb lett egyébként a vagyonkoncentráció Magyarországon. Lengyelországban zuhant a gyerekszegénység ennek következtében, és a másik dolog az oktatási rendszernek az átalakítása. A lengyel adatok pont abban az időben, amikor a magyar adatok romlottak, meredeken emelkedtek. Tehát még, hogy mondjam, még demokratikus vagy liberális demokrácia felfogás sem szükséges hozzá, egy illiberális, autokrata hajlamokkal rendelkező jobboldali kormányzat is elő tud állítani ilyen politikákat a saját jól felfogott érdekében.
A politikai kormányzás az több diplomáciai buktatót is hoz. Beszélhetünk Tusványosról is, ami után ugye két bekéretés is lett konzulok, nagykövetek És hát itt van az amerikai vízummentességnek az átalakítása, korlátozása, amire ugye az amerikaiak azt mondják, szó szerint fogom idézni a külügyi szóvivőjüket, hogy 2011 és 20 között a magyar kormány egyszerűsített honosítási eljárás keretében közel 1 millió ember számára adott magyar állampolgárságot a személyi azonosságukra vonatkozó megfelelő biztonsági ellenőrzés nélkül. Azt mondják, hogy ők az elmúlt években, és ezt tapasztaltuk is, sok jelzést adtak a magyar kormánynak, hogy ez így nem lesz jó. Volt is már egy szigorítás, és most mégis itt állunk. Mit nyilván, hogy kiket érint, hogy ki utazik gyakran Amerikába, és ki az, akinek most ebből nehézség lesz, az nem egy mérhető választói csoport talán, de mégis gondolom van ennek egy fontos diplomáciai, külpolitikai jelzése.
Hát a vicces része, vagy a verziója a válaszomnak az az alelnök sorozat, ha valaki ezt nézte, szerintem nagyon sokat meg lehet tanulni ebből arról, hogy az esetlegesség, konkrétan a hülyeség az egy nem elhanyagolható politikai faktor. A kicsit komolyabb része az a válaszomnak, hogy hát az amerikai... most éppen ez a diplomáciai intézkedés, azért ez láthatóan beleilleszkedik egy ilyen lépcsőzetes szankcionálási sorba, tehát volt egy kitiltás, ott is ugye sokan mondták, hogy ez nem is annyira komoly, azért az elég komoly volt, tehát hogyha az ember megnézte azt a listát, ami a kitiltott üzletembereknek a listája volt néhány hónappal ezelőtt. Persze egy magyar volt talán csak rajta, de volt rajta egy csomó görög, meg ciprusi, meg nem tudom milyen nemzetiség. Tehát láthatóan az amerikaiak egy bizonyos problémakört igyekeznek mindig kezelni, és abba beleesett Magyarország is, és egy üzenet volt nyilván Magyarország számára az, hogy hát NATO ide, meg korábbi jó viszony oda, érzékelik a problémát, és ezekben a hát amerikai részről biztonsági réseket kezelő probléma megoldó csomagokba bele fogják érteni a magyar helyzetet. És most megint ezt látjuk. Tehát, megyünk egy irányba láthatóan, amiben az amerikai intézkedések azok egyre egyértelműbbek, és egyre tehát egyre nyíltabban fogalmazzák meg nyilatkozatokon túlmenően azt, hogy mi a kifogásuk a magyar külpolitika kapcsán. És a harmadik dolog ebből következik, és ez a legfontosabb, hogy szerintem az orosz agresszió óta, 2022 februárja óta megkérdőjeleződött az Orbáni külpolitikának az alaptétele, ez a bizonyos nyugathanyatlása tétel. Nem arra gondolok, hogy ettől még nem lenne igaz az, hogy Kína és az Egyesült Államok gazdasági ereje közeledik egymáshoz, és ők fogják vívni a következő évtizedek nagy globális kereskedelmi, remélhetőleg nem fegyveres konfliktusait. Ez igaz, ez nyilván igaz, de mondjuk ehhez nem kellett Orbán Viktor, hogy ezt valaki fölfedezze. Az a változás van, hogy a nyugati országok, mintha maguk is ráébredtek volna erre, és sokkal erőteljesebben törekednek arra, hogy például ilyen konfliktusokban erőteljesen fellépjenek, és egységet mutassanak. Egyébként részben ez kezdődött el az Európai Unión belül azzal, hogy egyáltalán lett kondicionalitási eljárás. Úgyhogy 2020 végétől kezdve, de 2022 elejétől fogva, amikor például a kondicionalitás is elindult Magyarországgal szemben, van egy magatartásváltás. Ugye Orbán mind addig arra épített, hogy igyekszik a szövetségi rendszer előnyeit kihasználni, pénzügyi biztonsági előnyeit kihasználni, és úgy tájékozódni közben, keleti nyitás címszó alatt, más irányba, hogy onnan is előnyöket tudjon bevonni, megvívni úgy a vitákat, például jogállamisági vitákat, annak a tudatában, hogy úgyse fog igazából semmi se történni. És ez megváltozott. Másfél évvel ezelőtt ez megváltozott, és szerintem a magyar külpolitika fő baja, azon kívül, hogy milyen politikai tisztogatások voltak a külügyminisztériumban az elmúlt 8-9 évben, a magyar politikának az a fő baja, hogy a nyugat magatartás változására képtelen választ találni. Tehát ez az axiomája a magyar külpolitikának, hogy lehet a nyugati országokkal konfliktusokat vállalni, mert annak semmilyen hatása nincsen, ki tudjuk szívni belőlük azt, ami kell nekünk, és egyébként csináljuk azt, amit mi jónak látunk, ez nem működik, és erre nincs válasza. Az Orbáni külpolitikának az összes ilyen nagy globális helyzetelemző beszéd szerintem végül is egy éve mindig arról szól, hogy erre nincsen válasz. Tehát itt egy kiáltó hiány van, vagy egy hangos hallgatás van ezzel kapcsolatban. Ugye a kedvenc, és tulajdonképpen a leglátványosabb példám erre az, amikor májusban Katarban volt egy gazdasági fórumon, Orbán Viktor egyébként egyetlen uniós vezetőként hívták oda őt meg, ez is nagyon érdekes volt, tehát abszolút hazai pályának tekinthette, és ott a Bloomberg főszerkesztője készített vele egy interjút, és ő rákérdezett arra, sok dolgot eladott neki Orbán, ami nincs úgy, de arra nagyon pontosan rákérdezett, mert abból a globális politikai magasságból viszont ez látszik, hogy van az, hogy Orbán várja vissza Trumpot, de közben Kínával barátkozik, hiszen Trump meg nagyon hevesen Kína ellenes volt már a 16-os kampányában is. És erre a magyar miniszterelnöknek annyi volt a válasza, hogy hát ha majd Trump visszatér, akkor majd erről hosszan fognak tárgyalni. Tehát nincsen válasz a legalapvetőbb külpolitikai dilemmára, arra, hogy ezek az eltérő prioritások hogyan egyeztethetők össze. Ez a magyar külpolitika valósága ma.
Lakner Zoltán, nagyon szépen köszönöm ezt az elemzést. Ez volt az elemző, a Szabad Európa két hetente jelentkező politikai elemző magazinja. Én Begyúrita vagyok.